2024. augusztus 13-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Őshonos állatfajtákat tenyészt a csíkmadarasi Gállevente fiatal állattenyésztő panzió tulajdonos. Nála jártunk mikrofonunkkal.
Azok az őshonos fajok, amik itt több évszázadon keresztül biztosították a megélhetést ezen a Rideg-Zord környéken, azokra viszont nagyon oda kell figyelni.
Főleg a lányok érdeklődnek a lovaglás iránt, de egyesek nagyon hamar ráunnak. Berde Orsolyát, az Árkosi Barabás Lovarda oktatóját kérdezzük.
Az a gond a gyerekekkel, hogy nagyon hamar feladják, tehát hogy nincs kitartás. Egyszer az ember valamiben kitartó, akkor van fejlődés.
Majd az augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egerpatakon gazdálkodik Fehér György és fia ifjú Fehér György. Ők az itthonmaradás mellett döntöttek.
Nem látok olyan nagy jövőt a külföldi életbe. Jó, hogy elmegyünk, keresünk sok pénzt, de hazajövünk, kezdhetünk mindent előről. Nem nagyon látom értelmét.
A harackereki farkasírma üvegfestéssel ér el sikereket, vele készült interjúnk.
Két-egy formát egy nap biztos nem csinálok, sőt, ha tízet készítek egy nap, a tízféle motivummal.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Gállevente, csíkmadarasról vagyok. Évek óta nekem van egy kisebb gazdaságom, ahol ezt a szálas, hegyi, idevaló, őshonos birkafajtát tartom. Ennek ugye két változata van, az elterjedtebb, ismertebb, az a Curcán néven, az a fehér színben van, de most van egy olyan projekt a Gödöllői Génmegőrző Központnak, meg a Székely Gazdaszervezet segítségével folytatódik egy olyan program, ahol ezt az őshonos állatokat próbáljuk genetikai vonalon megmenteni, és én most azt a feladatot kaptam a gödöllőiektől ezelőtt egy 5-6 évvel, hogy ennek a birkafajtának a fekete vonalát egy kicsit kutassuk fel, nézzünk utána, és hát meglepő módon nagyon keveset találunk belőle. Most már sikerült egy ilyen 20-30, közel 40 fős állományt összerakni valahogy. Ugye ez egy hosszú folyamat, most vagyunk még úgy gondolom az elején.
Nehezebb ezeket gondozni, vagy éppen az a lényeg, hogy őshonos, és megszokták ezt a környezetet?
Én úgy gondolom, hogy most van az az ideje annak, hogy az őshonos állatokra odafigyelni, mert egy pár év múlva már lehet, hogy késő lesz. Az történt ugyanis, hogy a különböző, főleg import más országból származó, ugyancsak birkát, tehenet behozzuk, ugye, mert hogy úgy gondoljuk, hogy akkor az jobb jövedelmezőséget ad a hús vonalon, vagy éppen a tejen. Egyszerű, kisebb falusi környezetben, ahol a gazdáknak nincs lehetőségük, hogy ezeket az állatokat csak külön maguknak tartsák, ott ugye sok helyen összevegyülnek az itteni állatfajokkal, és hát előtte jó pár évvel azért láttunk érdekes nyájakat, amire az ember belenézett, és egy jellegtelen, tehát semmit nem látott benne. Én hál' Istennek több mint 20 éve, hogy foglalkozok ezzel a birka tenyésztéssel, az a nyáj, ahol a fiúkkal együtt csináljuk, ez a család, ott 15 éve csak olyan kosok vannak abba a nyájba, amit közösen eldöntünk, és azt mondjuk, hogy ez a vonal. És egy 10 év után átalakult, és visszafordult a kerék. Na most a fekete vonalon még nem állok úgy, hogy csak egy külön nyájat fel tudjak tartani, mert az a 30-40 állat erre nem elegendő, de viszont oda kell figyelni ugye a párzási időszakokra, és akkor lehet szép dolgot csinálni. Én nem akarom leszólni a különböző külföldi fajoknak a létjogosultságát, vagy hogy ki mit tart, az az ő dolga. Ha szép az állat, rendben van gondozva, akkor annak örülni kell, hogy megvan. Viszont az, hogy azok az őshonos fajok, amik itt több évszázadon keresztül biztosították a megélhetést ezen a rideg zord környéken, azokra viszont nagyon oda kell figyelni, mert azt már tapasztalatból láttuk, hogy hiába vegyítették a frízet, vagy a nem tudom milyen, azokkal az állatokkal, amik ezeket a havasokat bírják, azok az állatok hosszú távon nem tudtak ott úgy megélni. Kiállításon is látok olyan állatot, hogy egy darab szinte kétszer akkora, meg nagyobb, és tényleg valóban, ha otthon az udvaron tartja az ember, akkor több hús kijön belőle. De hogyha én azt az állatot az én nyájomba, a nagyhagymá még 30 kilométerre a hegyek között egész télen ott hajkurázták volna a pásztoraim, az haza se tudott volna onnan jönni. Ide ezek a fajok valók, ezek itt alakultak ki, és én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ezeknek maradjon meg egy törzs állománya, amihez mindig tisztán hozzá lehet nyúlni. Aztán, hogy közben az ember kísérletezik, próbálkozik, az mindenkinek a saját akarata, meg döntése lehet, de én kitartok amellett, hogy amíg lehet ezekre az ősi fajokra, meg ezeknek a vonalára erre nagyon vigyázni kell, és meg kell őrizni. Ebben nagyot segítenek a gödöllőiek, nagyon sokat bíztatnak, nagyon sok segítséget, szakmai, meg másféle anyagi segítséget is kapunk tőle, és hát úgy néz ki, hogy a jövőben is fogjuk folytatni ezt a programot. Egyelőre bizakodunk, hogy minden rendben van. Az állomány az megvan, szépül, bővül, ez az embernek egy öröm, még plusz motivációt ad, hogy akkor csinálni kell.
Én azt tapasztaltam, hogy amikor jöttek a támogatások ezekre az állatfajokra, akkor sokasodott meg itt is a külföldi állatfajt, amiket említettünk, de ez a nyugati mádat, ez a nem tudom mi, ez most nagyon sok gazdánál azért úgy elmúlóban van.
Úgy érzem én is, hogy igen, ebben van igazság, és ez nagyon egyszerű, mikor itt az ember rájön arra, hogy 5-8-10 évet beleinvestál egy állományba, és ott összekever szezont a fazonnal, akkor előbb-utóbb ennek a kalandjának, vagy kísérletének lesznek eredményei. Na most ez lehet, hogy jól sül el, bizonyos esetekben biztos, hogy ebből lehet akár még hasznot is produkálni, de aztán csak egyszer elkezdődik, hogy hát biza az, amelyik bekavarodott, és a harmadik évben már úgy mondta, hogy ugye egy dánfalván van egy jó mondás, vagy fejlcsíkon. Én domokosi vagyok, de én itt ezt a madarasiaktól és a dánfalviaktól hallottam, hogy itt nem azt kérdezik az idős öregek, hogy hány éves ez a tején, hanem azt mondják, hogy ez a botyon már négyszer kiment. Az azt jelenti, hogy 4 nyarat azon a magas legelőn már eltöltött, és az a frízjú, amelyik ide kerül, és a botyot kell járja éveken keresztül, a nagyon rövid idő alatt az ellen tiltakozni fog, hogy ez nem az ő világa, és ezzel meg a gazdának szembesülnie kell, hogy az nem odavaló. Ez az, amit az előbb mondtam, hogy azért mindenki eldöntheti, hogy merre kalandozik, mit próbálkozik, de ennek is köszönhető az, hogy hosszú távon, hiába, hogy egy kicsit kevesebb a profit rajta, hiába esetleg, hogy nem akkora a combja lesz, mikor levágom, de az íze más, az íze sokkal elfogadottabb az én vendégeim körébe, például amikor megkínáljuk őket ebből a szálas birkából készült kolbásszal, vagy éppen sütünk nekik, hogy ez nem is birka. Hát mondom, azért már ez olyan, mint az őzike. Ott jár a hegyek tetején, nincs ideje neki 5 kiló fagyat magára szedni, de egészséges húsa van, íze van, és kevesebbet eszünk, de legalább jó minőséget. És szerintem ez az a dolog, ami előbb-utóbb mindenkinek el kell gondolkodnia, hogy ennek nem kell én megetessek naponta 1 kiló abrakot, sőt, májustól egész szeptemberig a természetben megoldja magát. Amikor le akarom vágni, akkor nem árt egy kicsit odafigyelni. Amikor ugye bárányoznak, akkor egy kicsit ugye az ember kedvez, de ezt régebb is így csinálták. Igyekeztek mindig minél több olyan körülményt, meg úgy tartani állatot, ahogy itt megint mondják csíkból, hogy engem nem érdekeli, már addig tartogattam, de most kiengedem, és két karból meg kell éljen. Az azt jelenti, hogy meg kell keresse magának azt, ami jó, és ha megmarad, megmarad, ha nem, nem. Tehát, hogy ez egy természetes szelekció is. És az, amelyik megmarad, biztos lehet az ember abban, hogy hosszú távon ennek az utóda is ellenállóbb, rezisztensebb, és ezt a vonalat jobban tudja képviselni.
Gál Levente, csíkmadarasi fiatal állattenyésztőt, panzió tulajdonost kérdeztük, most Széjes Sándor énekel.
Egyszer 20 esztendős lehetnék, a lányok közt válogatást rendeznék, választanék olyan igaz szívű szeretőt, ki elvárja azt a néhány esztendőt. Szervusz, babám, add ide a jobb kezed, mert én téged sokszor felkerestelek. Jártam hozzád, rózsám, sok esőbe, sok sárba, sokat jártam hozzád, babám, hiába. Kis angyalom, most ismertük meg egymást, olyan hamar el is felejtsük egymást. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe.
Berde Orsolya vagyok, én vagyok a Barabás Lovarda lovas sportoktatója.
Régóta?
Igen, a lovarda 15 éve működik, és 9-10 éve én vagyok az oktató.
Kiket kell oktatni? Milyen korosztály jön lovagolni?
Általában gyerekek jönnek, 3 évestől fel 18 évesig, de annál idősebbek is járnak, de inkább a célközösségünk az 1-4-esek, az 5-8-asok, a 9-12-ösök.
Általában a lányokat vagy a fiúkat érdekli?
A lányokat. Nagyon sok lány lovasom van. Fiút úgy lehet, hogy az egyik kezemen meg tudnám számolni, hogy hány fiú lovasom van.
Bármerre megyek, mindenhol a lányok tarolnak. Pedig, hogyha én azt hallom, hogy lovasport vagy lovaglás, nekem elsőre a fiúk ugranának be. Miért van az, hogy a lányok érdeklődnek inkább ez iránt?
Szerintem azért a lányok, mert egy állat a társunk a lovaglásba, és inkább a lányok érzik, hogy gondoskodnak róla. Tehát az én vélemény szerint olyan, mint egy plüssmaci. Rasztot kell putyulgatni, ápolni, szeretgetni, és én úgy gondolom, hogy ezért inkább lánysport. De viszont, ha megnézzük az élsportba, az olimpiát, vagy ilyen nagyobb versenyeket, akkor ott a fiúk vannak.
Mindenkinek saját lova van? Vagy a lovarda biztosítja nekik a lovat?
Van egy pár lovasunk, akik saját lovat rendelkeznek, de legtöbb lovasnak mi biztosítjuk a lovat. Tehát ez is a célunk, hogy ismerjék meg a lovat, és ha már megismerték, és tényleg megbizonyosodnak arról, hogy szeretnének ők is lovat, és el tudják gondozni, és tudnak felelősséget mutatni iránta, akkor persze nálunk tarthatják a lovat, és lehet saját lovuk. Tehát úgy, hogy nálunk tartsák őket.
Akinek nincsen saját lova, az több lovan tanul meg lovagolni?
Vannak az iskolalovak, akik olyan, mint a bárányok, hogy bárki bármilyen tudással jöhet, felülhet rá. Vannak a versenylovak, akik egy picivel nagyobb tudással rendelkeznek, nagyobb tudású lovas tud tudnak sikerekre vinni, tehát lovagolni rajta, de nálunk is megvannak, hogy melyik az a kezdőló, amin lovagolnak, és melyik a haladóló, és akkor úgy fokozatosan lépnek fel. Az én álláspontom, hogy egy lovas, ha minél több lovat el tud lovagolni, annál több ember, tehát annál több dolgot tanul meg. Tehát lovonként változik, ugyanúgy, hogy emberenként változunk, ugyanúgy a lovak is személyiségileg és tudásilag is változnak.
Mekkora körzetből jönnek a gyerekek?
Legtöbben Sepsiszentgyörgyről, Arkusról is van egy pár lovasom, és még Brassó megyéből is járnak hozzánk.
Egy alkalommal mennyi időt lovagolnak?
A kezdőknél én általában szoktam heti egyet, ahogy már jobban fejlődik és jobban érdekli, akkor van olyan, aki egy héten kétszer, vagy egy héten háromszor. De van olyan lótulajdonosom is, aki 5 napból egy-egy órát mindig a lóhatán tölt.
Van olyan, aki menet közben rájön, hogy hát mégsem nekem való, és akkor úgy feladja. Vagy aki elkezdi, az annyira megszereti, hogy nem adja fel.
Sajnos, hogy nagyon sok olyan lovasunk van, aki elér egy bizonyos fejlődést, meghátrál és feladja. És pont ez ellen küzdünk, attól már van egy nehézség, azt meg kell próbálni áthidalni. Tehát a lovaglásban is van egy olyan, hogy egy darabig jól fejlődünk, akkor van egy stagnálási időszak, és csak azután fejlődünk. Mert az agyunk és a testünk fel kell dolgozza azt a sok információt, amit kapunk. És amikor már feldolgozta, utána tudja befogadni az újat, és tud fejlődni.
Általában hol torpa? Annak meg mi miatt?
Az a gond a gyerekekkel, hogy nagyon hamar feladják, tehát, hogy nincs kitartás. Ezt próbáljuk mindig bevezetni nekik, hogy kitartóak legyenek. Már egyszer az ember valamiben kitartó, akkor van fejlődés. De hogyha egyből feladják, akkor nincs. Megvárják a vágtát, ugye egy ideig stagnálnak, és utána már hamar feladják. De ezért próbálunk érdekes dolgokat kitalálni, például eljárni, túrázni terepekre, hogy minél több új dolgot ismerjenek meg, és minél jobban akarják, hogy ők tényleg ők tudnak, és tudnak teljesíteni.
Régebben könnyebb volt a gyerekekkel, akkor nagyobb volt a türelmük?
Amikor mi kezdtük a barátnőimmel a lovaglást, akkor indult a lovarda. Nem ilyen volt, mint most, hogy ennyi minden legyen, tehát ennyi feladatok, hanem nagyon kis gyerekcipőben járt a lovaglás. Én akkor úgy láttam, hogy mi kitartóbbak voltunk, mert én is itt vagyok, oktatom a gyerekeket, lovagolok. De mostani gyerekek valamiért nem eléggé akarnak dolgot.
Van olyan, aki már szép sikereket ért el a lovaglásban, a versenysportban?
Igen, mi hobbi versenyekre járunk, van egy régiókupa, ami 3 megyét köt össze, Hargita megye, Kovászna megye, Maros megye. Ottan ügyességi versenyben a lovasaim nagyon jól vesznek részt. Most próbálunk az ugratásra is, több gyereket indítottam ugratásban. Volt egy második helyezésünk, és volt egy 5. helyezésünk. De azt kell tudni, hogy mi saját tenyésztésű lovakkal, nem külföldről megvásárolt lovakkal dolgozunk.
Olyan volt-e, hogy valamelyik gyerek nyert, és akkor az osztálytársa is kedvet kapott, a baráti köre is kedvet kapott? Igaz, hogy nem sokáig, de azért kipróbálták.
Igen, van most egy gyerekcsapatom, 3-4 lány osztálytárs, és az egyik meghallotta a másiktól, hogy ő jár lovagolni, és lehet, hogy indul versenyen, és akkor a többi osztálytársa is kedvet kaptak, és azóta nagyon aktívan járnak, és próbálják magukat felzárkóztatni, úgyhogy vannak, igen.
Meddig lehet ezt ilyen nagy szenvedéllyel csinálni? Hát úgy beszél a lovakról, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, és ez szerintem egy életforma már Orsinál.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha nem szeretném, nem tudnám csinálni. Minden idejét oda kell áldozni, tehát itt nincs olyan, hogy most mi süt a nap, megyek szabadságolni. Nem, itt a ló az egy teljes embert igényel, és a munka is. Tehát mindig azt az időt kell kihasználni, amikor jó idő van. Mert akkor van az embereknek kedve lovagolni, kijárni, tehát ez nekem az életformám. Tehát mindig a családom is tudja, és mindig úgy alakítjuk a vakációs programokat, ami nyaralás kéne legyen, de mi ezt vagy télen, vagy késő ősszel csináljuk a nyaralást. És akkor így már megszoktánk.
Elhangzott interjúnk Berde Orsolyával, az Árkosi Barabás Lovarda lovasoktatójával készült. Becsüljük meg a kistermelőket, akik sok munka árán biztosítják számunkra a minőségi élelmiszert. Egy kis ötlettel újjávarázsolhatjuk régi tárgyainkat. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Demeter Irén énekelt, a következő percekben néhány augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Almás kertünkben ilyenkor legfontosabb feladat a szüreti munkákra való felkészülés. Bár az almamój és a sodromój hernyók még mindig veszélyeztethetik a termést, az aknázó molyok pedig a lombfelületet, az ellenük való védekezés már általában szükségtelen. A közelgő szüret miatt csak akkor védekezzünk, ha valamelyik sodromój faj hernyóinak tömeges előfordulását észleljük. A növényvédőszereket az élelmezés egészségügyi várakozási idők figyelembe vételével szükséges kiválasztani. Csak a várakozási idő nélküli Bacillus thuringiensis készítmények, esetleg a rövid várakozási idejű pietroidok ajánlhatók. A körtésben nyár végén már csak akkor védekezzünk, ha a varasodás, a monilínia fertőzésének fokozódása az almamoly károsítási veszélye miatt okvetlenül szükséges. A szeptember közepétől szüretelésre kerülő fákat szerves kontakt gombaölőszer és rövid várakozási idejű rovarölőszer kombinációjával permetezzük. A varasodás és a kaliforniai pajzstetű további károsításának elkerülése véget, védjük a már leszüretelt fákat is. Ezeket hosszabb várakozási idejű készítménnyel is kezelhetjük. A permetezést érdemes végrehajtani, hiszen a termésérés miatt kihagyott védekezések következtében az említett károsítók elszaporodtak ezeken a fákon. Az őszi barackosokban megkezdődött a keleti gyümölcsmoly harmadik nyári nemzedékének rajzása. Utódai a késői érésű őszi barackfajták gyümölcsét, a fiatal sarjhajtásokat és a nyár folyamán károsodott hajtások újból kihajtott fiatal hajtás végeit károsítják. Erősödik a kaliforniai pajzstetű második lárva nemzedékének rajzása is. A permetezést a szeptember elején érő fajtákon a rövid várakozási idejű rovarölő szerek valamelyikével, a később érő fajtákon és a már leszüretelt fákon a hosszabb várakozási idejű, hosszabb hatástartalmú készítményekkel végezzük. A cseresznye és megyfákon folyamatos a kaliforniai pajzstetű második lárva nemzedékének rajzása. Mivel a gyümölcs érése miatt első nemzedékének egyedei ellen alig tudtunk védekezni, most kell a fertőzött kertekben a permetezést folytatni, amelyet még legalább egy alkalommal érdemes megismételni. A választott növényvédőszer egyúttal a füstös szárnyú levéldarázs lompusztító lárvái, valamint a kéregmoly törzset károsító hernyói ellen is hatásos legyen. Először a lombkoronát, majd a törzset és a vázák alsó részét permetezzük. Ha a leveleken a blumeriellás levélfoltosság fertőzésére utaló tüneteket, a levél színén kárminpiros, ennek megfelelően a fonákján sárga aprófoltokat látunk, az előbbi permetlébe adagolt gombaölőszerrel gátolhatjuk a korokozó további konidium képzését. A szőlőskertekben a lisztharmat és a botritiszes szürkerothadás fertőzési veszélye továbbra is fennáll, az előbbire főleg száraz meleg időben, míg a botritiszre nedves, csapadékos időben kell különösen odafigyelni. A szeptember vége után érő borszőlőket a szürkerothadás ellen vinklozolin, procimidin vagy iprodion hatóanyagú szerrel permetezzük. A permetlébe kéntartalmú lisztharmat elleni készítményt tegyünk. A szeptember 10-e után érő csemegeszőlő fajtákat szintén érdemes permeteznünk. Védelmükre ugyanazt a szerkombinációt választjuk, amelyel a szeptemberben érő borszőlőket permeteztük. A szamócás kertben a termőrügyek kialakulásának idején a következő évi termés a szamócatövek megfelelő telelésének érdekében a kis szamócasodró harmadik, a mocsári sodromoly második hernyó nemzedékének egyedei ellen szükséges védekeznünk, de csak akkor, ha egyed számuk indokója. Ha a levélfoltosságok szaporító képleteinek kialakulásához, fertőzéséhez kedvező, nedves, csapadékos az időjárás, a tövek megfelelő telelése véget érdemes még egyszer ellenük is permeteznünk. A kombinált védekezésre most is gomba és rovarölőszert használjunk. A szilvafák alól a fertőzött hullott gyümölcsöt fel kell szedni, és valamilyen módon azonnal meg kell semmisíteni, vagy más módon hasznosítani. Más növényvédelmi teendőnk nincs. Gondoljunk arra, hogy az élelmezés egészségügyi várakozási idők az állatokra is vonatkoznak.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha tojást főzünk, ne csak sót tegyünk a vízbe, hanem egy kevés zsíradékot is, mert így egészen biztos, hogy lejön a héja és egyben marad a tojás. A megmaradt tojás fehérjét érdemes lefagyasztani úgy, hogy a doboz tetejére ráírjuk, hány fehérje van benne. Így később felhasználható például négerkockához, fehér püspökkenyérhez. Ha nagyobb mennyiségű petrezselymet vagy kaprot vásárolunk és nem használjuk fel azonnal, a maradékot tekerjük papírtörülközőbe és tegyük fekete zacskóba. Nem éri fény, tehát tovább eláll. Ha töpörtyűs pogácsát sütünk, ne darált töpörtyűt vegyünk, hanem egészet és azt kézzel, esetleg sodrófával nyomkodjuk össze, így nagyobb darabok is lesznek benne. A sütésből megmaradt élesztő maradékot tegyük a növények locsolóvizébe, kiváló tápoldat a cserepes virágokhoz.
Kis talapokat felakasztom a szegerre, gyáva legény, kinek nincs szeretője, gyáva legény, kinek kettő, hét, három nincs, nem is szép legény, kinek göndör haja nincs. Édes jó anyám, nem írok több levelet, Szilaj Csikó, elrúgta a jobb kezem, fájdalmasan, kilátszik a csikó rugása, sír a jó anyám, hallik a szokogása, fájdalmasan, kilátszik a csikó rugása, sír a jó anyám, hallik a szokogása.
Fehér György vagyok, gazdálkodó.
Mi a fő területe?
Most inkább mezőgazdasággal foglalkozunk, az állattenyésztés, háttérbeszorú.
Milyenek itt a földek? Mennyire éri meg gazdálkodni?
Itt úgy mondjuk, hogy a szép mazai főzből látná trágyázni a miénket. Sovány, tehát más osztályi fő nincs Egérpatakon.
Mit tud termeszteni, ami esetleg jövedelmező is?
Nálunk székelyes nyelven a pityókó, meg a gabonafélék. Most már kezdtük tárnasztani a kukoricát, tarabuzát, ezek mennek.
Itt mennyire csökken a burgonya terület, vagy esetleg a gabonával bevetett terület?
Burgonyával kapcsolatban annyi, hogy most az előállítása burgonyának eléggé drága. Nem minden gazda engedheti meg magának, hogy burgonya nagyobb területén, tármáján, jó falu szinten beszélve. Azért inkább a nagy-nagy gazdag tárnasztik a burgonyát. Mi tármálunk, de nem olyan nagy mennyiséget. Azért a piac szerintem most egy kicsit olyan kiegyensúlyosodóbb félben van.
Amit megtermelnek, azt tudják is értékesíteni? Vagy tavasszal az van, hogy javarészt itt ki kell dobni, mert nem tudták eladni?
Ahogy tetszett mondani, esztendőtől függ. Van, amikor döpping van a piacon, akkor mi is szenvedünk.
Most jó ára volt a krumplinak?
Elfogadható. Nem mondjuk, hogy jó, mert volt olyan, hogy nagyobb ára volt, de az kicsi ideig.
Mit kerestek inkább, a fehéret vagy a pirossat?
Ősszel vegyesen, tavasszal inkább a pirossat.
Sok krumpli termeszt azt mondja, hogy ha pirossat termeszt, akkor mindig a fehér kell, ha fehéret termeszt, mindig a piros kell, tehát soha nem az kell, amiből van kínálat.
Azért kell mindent termeszteni. Tehát fehéret is piros. Én inkább a pirosra vagyok állva, mert az a fajta, amit tárvasztok, az jobban megállja. Hát itt azért a szegény földön.
Milyen gabonának van ára?
Gabonának nincs ára, sajnos. Elég gyenge ára van, olyan egyforma ára van. Egy lájhúzban itt kérnek az abért, de azt tudjuk, hogy kevés terem a hektár. Azért dolga. Aranyosan van most szerintem.
Említette, hogy nem igazán foglalkozik állattenyésztéssel, hogyha nincs ára a gabonának se, krumplinak se, akkor nem volna jó bőrben értékesíteni? Vagy az megint egy másféle gond?
Valamikor volt nekem több állatom, és megpróbáltam, de az a helyzet, hogy sok felé nem lehet, nem érünk el mindenibe. Ki kell választ az ember, hogy mit akar csinálni. Jó, hogy a háztartás szükségletére az állatot tartom, most inkább ezen vagyok.
Van akivel dolgozni, vagy a család kell minden megoldjon?
A család oldjuk meg nagyobb részét.
Pályázatokban gondolkodik, vagy azért inkább saját zsírból próbál fejleszteni, meg bővíteni?
Pályázatokban nem vettem részt, egyáltalán gondolkoztam, de nem látok benne sok dolgot, ami pozitív. Hirtelen jó. hosszú távon egy kicsit kell gondolkozni.
Mi a legrosszabb benne?
A szabadság hiánya.
Tehát akkor ön se szeret, hogy megmondják, hogy mit gondoljon.
Így van.
Lesz, aki tovább vigye a gazdaságot, hogyha már nem bírja?
Itt van az utód, és ő, hogyha úgy gondolja, és fekvő lesz neki, kézen fekvő, akkor csinálja tovább.
Minden felszerelése megvan, hogy könnyítse a munkáját?
Szerintem a magam fajta ember nem mondhassa, hogy mindene megvan. Mindig kell. A legszükségesebbek azok vannak, de örökké hiányzik valami.
Bővítésben gondolkodik?
Az nem gazdalkodó, ki bővítésben nem gondolkodik. Úgyhogy én is igen.
Fehér György vagyok, és édesapámmal együtt gazdálkodunk.
Egy fiatal embernek mennyire fekszik ez a munka? Miért szeret gazdálkodni? Ez a lehetőség, vagy te amúgy is szívesen csinálod?
Én úgy mondva ebbe a belé nőttem, nem láttam más olyan foglalkozást, ami annyira megfog engem. Szeretem csinálni, ezt választottam.
Megvan a munka leosztás, hogy ki mivel foglalkozik, vagy mindenki mindenhez ért, és odaugrik be, ahol hiány van?
Mindenki mindennel is foglalkozik, ahol kell, ott azt csinálja, nincs így leosztva, hogy ki mit csinál.
Mennyire beszéled meg apuval, hogyha van egy jó ötleted, hogy igaz, hogy így szoktuk csinálni, de szerintem ki kéne próbálni, mert talán könnyebb lesz az a megoldás. Van-e ilyen beszélgetésetek?
Természetesen van, megbeszéljük, hogy mit csinálunk, mit vetünk ide, oda, hogy csináljuk a vetésforgót, ezeket mind meg szoktuk beszélni.
Ki hozza meg a döntést, apu, vagy közös a döntés?
Inkább édesapám. Jó, fő.
Milyen állatotok van?
Állatunk disznó és tehén.
Ezek a te fennhatóságod alá tartoznak? Te kúrálod őket? Te fejed esetleg a teheneket?
Én is. Ebbe is, aki éppen ott van.
De hát ez egy olyan elfoglaltság, hogy itt korán reggel is ott kell lenni, délután is ott kell lenni, ünnepnapon is ott kell lenni. Mikor van időd esetleg mással foglalkozni, szórakozni, vagy haverekkel lenni?
Van idő, ha az ember szorít rá. Nyilván ott kell lenni reggel, este, az állatok mellett, de lehet szorítani időt.
Van sok szórakozási lehetőség itt Egerpatakon, vagy el kell menni máshova?
Itt Egerpatakon nincs. A fiatalság nagy része is elmentek külföldre, elmentek Sepsiszentgyörgyre, úgyhogy nem nagyon van.
Mikor szórakoztok, akkor hogy szórakoztok? Mit csináltok? És hol?
Páron összetársultunk, és megyünk egyet futballozni, és azután beülünk, és egyet iszogatunk, és beszélgetünk, és így.
Itt van a Rétyi tó, halászni nem jártok?
Nem, a halászás nem az én hobbim.
Erdőt járni, vagy természetet járni?
A természetet azt nyáron minden nap járjuk, úgyhogy ahol nincsen gond, de nem szoktam így túrázgatni.
Te külföldben gondolkodtál? Vagy hogy itt van az a lehetőség, akkor nem igazán?
Én gondolkodni nem nagyon gondolkodtam, mert nem látok olyan nagy jövőt a külföldi életbe. Jó, hogy elmenjünk, keresünk sok pénzt, de hazajövünk, s kezdhetünk mindent előről. Nem nagyon látom értelmét.
Te itt képzeled el a jövőt Egerpatakon?
Természetesen itt nem gondolkodtam abba, hogy elmenjek mására, itt szeretném folytatni.
Van olyan lány, aki ezt az életformát felvállalja veled?
Remélem, hogy kerül. Még nincs, de remélem, hogy kerül.
Az elmúlt 7 percben az egerpataki Fehér György gazdálkodóval és fiával, ifjú Fehér Györggyel készült interjúnkat sugároztuk. Most Csíszér Anna énekel.
Farkas Irma vagyok, Haraszkerék.
Egy nagyon érdekes tevékenysége van, üvegre fest népi motivumokat.
Előttem itt Haraszkereken nem foglalkozott senki ezzel. Ez egy kényszernek volt a szülés. Ajándékot szerettünk volna valakinek, valami érdekesebbet vagy különlegesebbet, és akkor nézegettük az interneten, hogy ki mivel foglalkozik. És már az első próba után az első darab olyan lett, hogy azt mondtam, hogy na ebből valami fog lenni. Már közel 10 éve, hogy mikor kedvem időm engedi, akkor készítem a mindenféle poharakat, vázákat.
Ezek megrendelésre készülnek, vagy készít előre is, hogyha valaki keresné, akkor legyen miből válogasson?
Én úgy szeretek dolgozni, hogy én elkészítem, aztán ha valakinek megtetszik, az megveszi. Szoktak rendelni is.
Ezek a motivumok, amiket ráfest ezekre a poharakra, ezek jellegzetes haraszkerekiek, vagy székely motivumok, magyar motivumok, vagy hogy képzelje el a hallgató?
Nem, haraszkerekek nincsenek ilyen jellegzetes motivum, ez inkább magyar motivumok, amit most már az interneten meg lehet találni, letölteni, és azokból szoktam. Általában úgy, hogy 2-1 formát egy nap biztos nem csinálok, sőt, ha 10-et készítek egy nap, a 10-10 féle motivummal.
És a munka folyamat is úgy van, hogy egyszer a fekete kontúröket rajzolja, meg aztán kitölti piros festékkel, ahol ki kell. Mennyire igényel nyugodtságot?
Én általában nyugodt vagyok mindig, de ez tényleg megnyugtat, és ez egy olyan munka, amit szeretek. Nem kényszerből, hanem szeretek ezt.
Ennek megvan az időszaka, hogy mikor hatékonyabb a munka? Reggel, délbe, este? Vagy ezt lehet akkor végezni, amikor éppen ráér?
Nem, ez bármikor. Volt, hogy mikor dolgoztam a bárba, akkor ott is a vendégek, ha kevesen voltak, akkor ott is nyugodtan tudtam ezt végezni.
Összeszámolta, hogy már hány poharat festett meg?
Nem, nagyon sokat. Annak örülök, hogy már országhatárokon kívül is sokan ajándéknak, sőt Amerikába is, meg sokfelé. Ha hirtelen vendég jön a faluba, akkor ide szaladnak, hogy ajándéknak ez pont megteszi. Vagy ha testvérfaluba jönnek, akkor ők is szoktak. Közben még dolgozok, nagyon jó ötleteim támadnak.
Ezt nagyüzemileg lehet készíteni?
Lehetne, csak az eladással van az baj, ez, hogy törvényesen legyen egy ilyen engedélyem, ahhoz diplomát kérnek, ami nincs.
Gondolom, hogy már annyira ismerik, hogy háztól elviszik, ahogy mondta. Amikor szükséges, akkor tudják, hogy kihez kell menni ajándékot vásárolni.
Itt a környéken, igen. Facebookon is van, mikor megjelentettem, aztán írnak, hanem a szállítás az elég, mert volt úgy, hogy összetört, amire odaért egy pár belőle, aztán pótolni kellett.
Azt tudja, hogy hová került el legmesszívre a munkája?
Tavaly nyáron voltam Nyárad-Szeredában vásáron, és ott a szentgericei lelkész volt itton, aki ott lakik, és ő vitt ajándékba, Hollandiában, több felé.
A minőségi dolgot csak minőségi alapanyagból lehet készíteni. A poharat, a festéket, ezt minőségit lehet találni így a kereskedelembe, vagy honnan tudja beszerezni?
A kereskedelembe, üzletekbe vannak. Aztán most utoljára ez a hobbim, hogy elmegyek az Ócskára, és ott vannak nagyon szép, sőt, kristálypoharakat lehet találni, aztán megpróbálok összeválogatni, hogy olyan érdekes, meg különlegesek is akkor.
Ezek a poharak mindig így szedbe vannak, úgy árulja, vagy nagyon egyedi dolgokat is készít?
Készítek, ha épp az Ócskán találok valamit, akkor azt mindig kiszúrom, és akkor ilyen egyedi dolgok is vannak, amiből nem igazán lehet többet készíteni.
Én láttam ilyen érdekes formájú üvegeket is megfesteni helyenként, mert máshol is dolgoznak ilyesmivel. Erre volt-e igény? Kellett-e fessen, mit tudom, boros üveget, pálinkás üveget, amiből töltötték az italt?
Így inkább, hogy az írás legyen, hogyha valami megszemélyesített valami, például vendégháznak, amit ajándékba szokott adni, vagy például a tiszteletes úr egy kandallót készített, amire ódalból a csempékre rajzoltam ilyen motivumokat.
Falubelek jönnek, hogy tanítsa meg őket is üveget festeni? Vagy ez nem érdekli a mai embert?
Nem igazán. Szentbedeneken voltam egy ilyen héten, a gyerekeknek volt ilyen tevékenység, ott bemutattam, és ez csak a gyakorlással, nem olyan ördöngös mesterség.
Az elmúlt 4,5 percben Farkas Irma haraszkereki üvegfestővel, kézművessel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Fazakas István énekel.
Sárga szeme van a kukoricának, körülvette szívemet a bubának. Körülve
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Édesanyám, nem bírok el aludni, a kapuban legényt hallok beszélni.
Szávai Ibolyát hallgattuk, jövök edden itt a Gazda Életben, többek között Kurkó János, Csíkszentamási fafaragóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Brassó megyei Homorod János falváról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Az élet, hogyha végre kimondom az
az igen, rózsakertbe megyek véle, rózsa nyílik szívemben idebe, csak légy mellettem éjjel napon, nékem semmi más nem kell, életednek édes egy szál rózsaszálak, örökre én leszek, csak légy mellettem éjjel napon, nékem semmi más nem kell, életednek édes egy szál rózsaszálak, örökre én leszek.
Cseh Judit énekelt. Mielőtt elköszönnék, felhívom figyelmüket, hogy szombaton, augusztus 17-én Fenyőkúton megrendezésre kerül a második hagyományőrző aratás és cséplés. Akit érdekel, hogyan végezték nagyapáink ezeket a nyári munkákat, látogassanak el a rendezvényre. A Tófalvi Kulcsosházak szervezésében egy igazi családias programra nyílik lehetőség. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Hargita Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.